Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem egy régió barát, Kiskun Halas szülötte, aki 17 éve Kölnben tanít magyar létére németet. Köszöntöm szeretettel Kisár Katalint itt a stúdióban. Szia, Kati!
Szervusz, Ági, és köszöntöm szeretettel a hallgatókat.
Azon kívül, hogy nagyon örülök, hogy találkozunk, hiszen a hallgatók már hallhattak rólad, riportoztunk. Most egy nagyon különleges dologgal foglalkozol. Neurodidaktika, hogyan tanul az agy, boldogan és eredményesen. Ezek olyan kulcsszavak, amire szerintem mindenki felcsapja a fülét, főleg aki vagy tanul, vagy tanít, és szinte valamelyiknek a közelébe biztos, hogy vagyunk, ha más nem szülőként. Mesélj nekünk egy kicsit erről, mi az, hogy neurodidaktika.
Igazából azzal foglalkozom, hogy az agy hogyan tanul, és hogyan tud boldogan és hatékonyan tanulni. A neurodidaktika szó, ez létezik egy jó pár ideje. Igazából arról van szó, hogy a neurológusok, az agykutatók hogyan vizsgálják meg, hogyan vizsgálták az agyműködési tevékenységét és tanulás tevékenységét, és én nagyon régóta foglalkozom metodikával, didaktikával tanárként.
Fordítsuk le ezt magyarra, tehát módszertannal, hogy hogyan eredményes, hogyan jó, ugye?
Igen, pontosan erről van szó. Tehát én német tanár vagyok, és színész, és van egy pár éve ez a kutatási projektem, ami igazából annak idején doktori munkának indult, és burnoutba fulladt, mert nehéz volt egy munka mellett. Az érdekelt mindig, hogy hogyan tudom a tanítási, módszertani repertoáromat bővíteni, gazdagítani úgy, hogy mindenkinek jó legyen. A tanulónak épp úgy, mint nekem, hogy változatos legyen, maradandó legyen a tanulási akció, tevékenység.
Miközben készültünk a beszélgetésre, hiszen erről fogunk majd mesélni, hogy mi is ez tulajdonképpen, és hogy hol fogod majd hasznosítani, hiszen a gyakorlatban nagyon hamarosan át lesz ültetve ez az egész tevékenység. Arról beszélgettünk, hogy az oktatásban folyton arról beszélnek, hogy mitől lesz hatékonyabb egy tanár, mitől lesznek jobbak az eredményei. És úgy hirtelen megakadtam azon, és nagyon tetszett, amit mondtál,
hogy hogyan lesz jobb egy tanár igazából?
Hogy nem ez a jó kérdés, mert akkor lesz jó eredményes a tanítás, hogyha a tanár boldog.
Igen, erről van szó, hogy éppen azon akadtam fenn, így évek során, mivel én is tanárként járok továbbképzésekre, hogy mindig csak arról van szó, hogy hogyan legyünk jobbak, és hogyan legyünk jobbak a módszertanomban, és ami nekem mindig is hiányzott az, hogy mi van velünk tanárokkal. Tehát hol van az a pont, amikor azt érezzük, hogy fáradunk, és a kiégés veszi, amit most még nem látunk éppen a pillanatban, az már nagyon is az ajtó előtt áll, a küszöb előtt áll. Nagyon fontosan tartom a preventív részét a munkának, tehát az, hogy a tanár, mint ember, mint személyiség nagyon vigyázzon magára, és szeresse magát annyira, hogy észreveszi ezeket a jeleket, a testi jeleket, mert amikor a testi jelek már fellépnek, akkor az már ott van, az a veszély.
És mindabból, amit most mondtál, arra következtetek, hogy rendkívül fontos szereplő a tanár, és hogy ő hogyan érzi magát a tanítási folyamatban egészséges és boldog, abból a szempontból is, hogy mennyire lesz eredményes a munkája, vagyis maga tanítás.
Igen, ez így van, és ez azért is nagyon fontos, mert a tanár személyisége az maga az alfa és az omega a tanításban nagyon sokszor. Tehát lehet a tantárgy, az egy nagyon kedves tantárgy, hogyha a tanár közvetítő személyiség az nem megnyerő. Igazából erről a szívcsakránk döntése, és az agyunk szívcsakrája, én ezt így hívom, az agyunk szívcsakrája, az pedig limbikus rendszer, amiről szól a munkám is, a limbikus rendszer, aminek egyik része a hipokampusz, és a munkámat a hipokampusz szóról átneveztem Happy Campusra, ugyanis, hogy arról van szó, hogy hogyan tanul boldogan az agy. Pontosan az dönti el, hogy a diák meg akarja tanulni, szívesen tanulja a tantárgyat, vagy sem. A tanár személyisége azért fontos, mert mi közvetítjük, mi adjuk át az anyagot, és nagyon sok a felelősségünk ebben, én azt gondolom. De nem mindegy, hogy hogyan megyünk be minden nap az órára, hogy hogyan vagyunk mi magunk, és hogyan közvetítjük az anyagot, és hogyan bánunk a diákokkal, mint személyekkel, és hogy figyelembe vesszük el a tanulási preferenciákat, tehát hogy hogyan tanul ki, milyen módszerekkel jobban, és tudunk ezzel dolgozni, hogy hogyan tudjuk ezt a tanulási tevékenységet a diákok fejében is motiválni, tehát megsegíteni a dopamin képzést különböző módszerekkel.
Vagyis, hogy boldogabb legyen egyszerűbben.
Van, igen. És ezzel foglalkozom igazából, milyen hormonkoktélok fontosak az agyban igazából, hogyan tudom ezt találként megsegíteni. A diák az nem fogja ezt így érzékelni, de hogyha már sok mozgást viszek be, ha változatos tényleg az óra, 45 perc az nagyon kevés, én ezt tudom, de ezt lehet mondjuk blokkosított módszerekben csinálni. Minél több agy rész be van kapcsolva, tehát a vizuális, az auditív, a szenzorikus.
Fordítsuk le őket.
Az auditív, ugye, a hallás alapján történik, tehát a hallás központ, a látás központ, az érzékelés központja és a mozgás, hogyha benne van egy tanulási folyamatban, vagy órán, vagy pedig ha egyedül tanulunk, annál hatékonyabb a tanulás.
Most ez annyira teli találat számomra, mert hamarosan utazom külföldre, és nagyon be vagyok rittyentve, hiszen az angolom nem lett igazából letesztelve soha, és most tanulok ezerrel angolt, hogy el ne veszek. És találtam a neten egy fantasztikus nyelvtanárt, egy amerikai nyelvtanárt, és akit te most elmondtál, boldog tanár, hát számomra az. Okay. Tele van életörömmel, avval kezdi, hogy ő például maga is tanul, és hogy ő közben a kedvenc szalszájára spanyol nyelvem, a spanyol tanul, és hogy mozog, és mondja, és olyan életöröm árad abból a tanárból, hogy minden nap muszáj megnézek belőle 10 percet, és fantasztikusan inspirál, úgyhogy gyakorlatilag, amit elmondtál, számomra éppen ő az, akit rá lehetem a neten.
Ezért én is szoktam művelni órán, tehát valamikor én is táncolok, vagy tehát én sosem ülök le, és valamikor jogáztatom a diákokat, vagy nem tudom, valami hülyeséget csinálom. Pontosan ez, hogy ez átjön szerintem, hogyha maga a tanár személyiség az boldog, akkor szerintem azt nem lehet. Nem tud boldog a diákot nevelni, de ez abszolút átjön. Tehát mondjuk engem azért szeretnek a diákjaim, hogy mert én őrült vagyok. Tehát, hogyha unatkoznék az órámon, akkor nekem lenne nagyon rossz, azért nem unatkozom az órámat, és olyan felveszem az energiákat, érzem a diákokat, hogy vannak, akkor próbálok így individuálisan rámenni, és tényleg a legtöbbet próbálom kihozni. Mint emberekből is, igazából nekem szekundár, tehát meg másodlagos jellegű a maga a tananyag. Tehát először próbálom az embert így megközelíteni, és hozni az órába bele.
Igen, erről az jut eszembe, hogy nem tantárgyat tanítunk, hanem tanulót. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kiser Katival, aki a boldog tanulásról fog nekünk mesélni. Maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszönjük szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kiser Katalinnal. A téma rendkívül izgalmas, a boldog tanulás elmélete, hogyan tanul az agy hatékonyan, és mint kiderül abból, amit te eddig elmondtál, hogy mindenképpen boldogan. És éppen ezért fontosak a boldog tanárok, hiszen nagyrészt ugye ők a közvetítők ebben a nagyon fontos folyamatban. Az jutott eszembe, hogy a hallgatók, veled már riportoztunk többször, tudják, hogy egy súlyos baleseten estél át, ahol megsérült egy biciklis baleset közben a fejed, és bizonyos dolgok elvesztek, beszédkészség, stb., és ezt nagyon-nagyon komoly munkával újra tanultad, és nekem mindig az jut eszembe, amikor beszélgetünk erről, hogy hogyan tanul az agy, hogy te ezt nagyon átélted.
Ez 14 éve volt igazából, hogy taxi ütött el Kölnben, hátrantam pirosan az utcán. Volt egy hematóm, egy vérrög az agyban, és műteni kellett, és igazából úgy jöttem ki nagyon nagy szerencsével, hála Jóistennek, hogy túléltem a balesetet, 50% esélyem volt az orvosok szerint az életre, és ami nehéz volt, hogy én nem tudtam koncentrálni, nagyon-nagyon fájt a fejem hónapokon át. Igazából egy kb. Egy fél éves felépülésem volt, fél évig rohangáztam, mentem mankókkal, két mankóval, először utána egy mankóval, de már a baleset után már rögtön már dolgoztam, mint rendezőasszisztens. Hatalmas fejfájásaim voltak, és nem emlékeztem egy-két sor olvasása után arra, amit olvastam, szagokat és ízeket nem éreztem.
Ez egy nagyon durván hangzik.
Az volt. Az volt édesanyám, amikor kijött hozzám Kölnbe, akkor direkt kihívásra hívta fel az agyamat, és teli sózta, és teli borsozta a levesemet, hogy rájöjjön, hogy igazából tényleg nem érzek ízeket, és amikor már nagyon sok sót tett bele, ezt nem mondta, akkor én megjegyeztem neki, figyelj csak, ez lehet, hogy sós, és akkor nagy kereset le a szívére, mert rájött, hogy oké, akkor az agyam az visszaszokott, vagy fölismerte azt, hogy tényleg vannak ízek. Még túlzott állapotban, de az íz érzékelés az visszajött. Amit én csináltam, mert én akkor voltam 26 éves, amikor bekerültem nagyon gyorsan a műtét után egy rehabilitációs klinikára, 4 hétre, és igazából ez a fél évvel a színművészeti felvételi előtt volt. Én annyira megijedtem, hogy elkezdtem nagyon-nagyon hangosan, ezt nem tudom, hogy miért csináltam, valamiért az volt a fontos, tehát hogy hangosan énekeltem, és hangosan mondtam verseket, és hangosan olvastam. Tudom, hogy Edith Piaf biográfiáját németül, és nagyon tanultam a szövegeket, tehát dolgoztam azon, hogy minden visszajöjjön, hogy erősödjenek a szinapszisok, akkor én még ilyeneket nem gondoltam, hogy ez jó vagy nem jó, csak azt éreztem, hogy kell, hogyha az agyamat edzem rögtön. én magam is, ugyanakkor persze kaptam ergoterápiát, és az fontos volt, az ergoterápia az nyilván ezen, hogy működés aktiváló terápia. Úgyhogy ez folyamatosan ment nálam, és hál' Istennek egy fél év után fölvettek az ország egyik legjobb színművészeti főiskolájára akkor, tehát visszajött egy fél év alatt az, amit azt gondoltam, hogy elveszett.
A párom most olvas, én egyszerűen agyrugónak hívom, hogy ez a lényeg, amiről beszélsz, tehát, hogy az agy mennyire fejleszthető, tanítható, és messze nem használjuk ki azokat a lehetőségeket, amik benne vannak, mert hogy teljesen más típusú gyakorlatokkal nagyon jól lehet dolgoztatni. És akkor mesél nekünk tovább erről a boldog tanulásról, hiszen azt gondolom, ez egy olyan téma, ami most nagyon aktuális, és hamarosan egy cégnél is fogják ezt használni reményeink szerint.
Hát erről nagyon sokat tudnék mesélni, de most rövidre fogom. Tehát az agy az igazából az egész testünk energia szükségletének a 20%-át teszi ki. Tehát az egy ötöde a napi energia szükségletünknek az agy működéséhez kell. Ez rengeteg. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az agy az egy olyan csodálatos teremtés, olyan plasztikus, amire rájöttek, hogy plasztikus, tehát azt gondolták korábban a tudósok, hogy nem alakítható. Tehát úgy, hogy van az agy, az úgy marad, és alig történik változás. Az agy az viszont plasztikus, amire rájöttek, azt gondolom, ha nem tévedek, így a 80-as évek végén, hogy van ez a plaszticitás az agynak, tehát ez olyan, mint egy izomzat. Ez hogyha nem sportolok, akkor az izmom az el fog petyhedni.
Ez biztos, hogy mindenki átélte, hogy az izomnál ezt abszolút értjük, ha nem használjuk, olyan szinten el tud sorvadni, hogy lebénulunk szinte.
És igazából az agy az nem csinál semmi más szívesebb, mint hogy tanul. Ami szomorú, hogy nem használjuk ki, nem is tudjuk igazából kihasználni az egész, tehát 100%-ban az agy kapacitását, viszont azért tehetünk, hogy még többet használjunk belőle. Ezt el tudjuk képzelni úgy, hogy van egy sportautónk, ilyen 600 PSS, és csak 50-en megyünk fel az utcán. Tehát ez egy hülyeség lenne, hogy akkor miért veszek egy sportautót. Igazából megvan a sportautónk, akkor miért nem megyünk vele 600 PSL. Amit meg tudunk tenni, hogy összetudjuk például azt, hogy összetkötjük a jobb és az agyféltekét. Tehát vannak ugye a bal agyféltek az inkább az analitikus, a logikus gondolkodásért felelős, és a bal agyféltek az irányítja a jobb testfelünket, és a jobb agyféltek pedig inkább az érzést, az emocionális részre,
megérzésekre,
tehát az önfinomabb vonatokra szakosodó, specializálódik, és irányítja a bal testrészünket. A nőknél van egy átvezető hidacska, ez a corpus callosum, ezt magyarul nem tudom, ez a híd, ez a híd, ami kimutattak, hogy a nők agyában ez erősebb. Tehát igazából az átjárhatósága jobb, és az agyféltekek között ez erősebb. Ez fontos, ez biológiai nagyon-nagyon fontos, hiszen hogy gyermeket nevelünk, és háztartást vezetünk, és dolgozunk, és férjünk van, és stb. Egy nagyon kvázi multitasking funkcióra, ami nem előnyös, nagyon jó, hogyha ez létezik a nőknél, ez erősebb.
Ez azt jelenti, hogy átfordítom, hogy párhuzamosan nagyon sok tevékenységet tud végezni egy nő, a tipikusan inkább talán a nők, és talán pont azért, mert ez a híd, ez a jobb és bal agyféltege közötti híd sokkal erősebb, ami fontos. Igen. Hiszen egyszerre kell logikusan dönteni, hogy akkor megérezni, hogy a gyermekünknek mi baja lehet, pontosan. Vagy a párunknak.
Igen, pontosan erről van szó. Maga a multitasking tevékenység az egy agynak sem túl jó. Tehát, hogyha igazából egy tevékenységbe visszük a flót, az energiát, az sokkal hatékonyabb, de sokszor rákényszerünk arra, hogy több tevékenységre fókuszáljunk.
Innen fogjuk folytatni, szerintem egyre izgalmasabb lesz ez a téma, hiszen most már aztán szerintem nagyon sokan magukra ismertek. A nők biztos, hogy képesek erre a tevékenységre, és talán a férfiak megnyugodhatnak, hogy jobb lenne, hogyha úgy működnének a nők is, mint ők, tehát kevesebb tevékenységre kéne egyszerre fókuszálni. No, innen folytatjuk Kiser Katalinnal a beszélgetésünket, aki a boldog tanulás, hogyan tanul az agy témáról beszélget velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket a boldog tanulás hogyanjáról Kiser Katalinnal, aki városunk szülötte, 17 éve Kölnben tanít németet, ugye Sziládiban kezdtél németet tanítani, és most egy nagyon különleges dologgal járod majd az országot, alkalmazod itt Magyarországon is, illetve kint Németországban is a boldog tanulást, hogy hogyan tanul eredményesen az agy, a lélek. Mit kell ehhez tenni a tanároknak? Tudom, hogy van szeminárium is, amit tartasz erről, de mielőtt arról beszélgetünk, egy picit adj tanácsot, hiszen igaz, hogy a nyári szünet tört ki nem annyira régen, de hogy nagyon sokan nyáron is tanulnak, sőt, néha hatékonyabban tanulnak, és talán ennek pont köze van ahhoz, amit te majd mondani akarsz. Hogyan érdemes tanulni bármit?
Én azt gondolom, amit el is mondtam, hogy ha minél több agyrészt bekapcsolunk, annál hatékonyabb a tanulás. Tehát én a saját tapasztalatomból tudom, hogy csak ülök a könyv fölött, az engem nem segít. Amennyiben bekapcsolom a hallásközpontot, a vizuális központ úgy is be van kapcsolva, hiszen olvasom mondjuk a könyvet, vagy felveszem én, amikor színes szövegeket tanulok például, ez nekem nagyon-nagyon segít, hogyha felveszem a saját szövegeimet, közben járkálok, és közben eljátszom a jelenetet, tehát bekapcsolom igazából a látást, bekapcsolom a hallást, és bekapcsolom a mozgást. Ennél többet igazából akkor tehetnék, hogyha egy partneret csinálnám, mondjuk a színész partneremmel, ez is nagyon sokat segít. Tehát én azt tanácsolom, ha azt megengedik, vagy megengeditek tanulóknak, mindenkinek, aki éppen tanulási folyamatban van, hogy mozogjatok közben, és beszéljetek közben, és képzeljétek el a szituációt, ezt eladjátok, mondjuk egy előadás során, mert annál hatékonyabb lesz, és igazából ugye a memóriának, az emlékező tehetségnek van két nagyobb része, ez a rövid és a hosszú távú memória. Vannak irodalmak, és tudósok, akik még ezt lebontják másra, és van a biografikus tanulás, amikor bevisszük a régi élettapasztalatainkat. Tehát kössük össze, ami nagyon fontos még, hogy az új információkat kössük össze egy régivel, ismertel egy biografikus, tehát a saját életünkből való információval, ez is nagyon sokat segít. Tehát minél több összekapcsolódás van az agyban, akármilyen tevékenység során, tehát vagy motorikus, mozgásos, hallásos, akár biografikus kapcsolódások során, annál több szinapszis, tehát ilyen pálya fog keletkezni, és ezekkel ismétléssel, tehát az ismétlés nagyon-nagyon fontos, hogy ha ezeket ismételjük naponta, akkor meg is maradnak ezenek a pályákon.
A biografikus, tehát azt jelenti, hogy ez lehetőség szerint az életünkben vett eseményekkel, személyekkel, tárgyakkal. Erről az jut eszembe, hogy Németh László írta a tanulásról, hogy amit nem kapcsolsz be a rendszerbe, az ki fog esni. Tehát tulajdonképpen ez, amiről beszéltél nekem, ez takarja, tükrözi.
Igen, igen, ez erről van szó. Tehát amit nem használunk, az el fog veszni. A szinapszis pályák azok ugyanúgy feloldódnak, ahogy beszéltünk az előbb arról, hogy az izmok azok elernyednek. A szinapszis pályák, amik keletkeztek, tehát az összekapcsolódások során és neurobiológiai, kémiai folyamatok alapján, ha ezek nem erősödnek meg ismétlődéssel, újabb kapcsolódásokkal, megerősítések, azok fel fognak bomlani.
Akkor ez tulajdonképpen lefordítva, ha valamit nem használunk, elfelejtjük. Tehát ugye biztos tapasztaltam, mindenki, hogy vezetett kocsit rendszeresen, egy-két évig nem vezetett, és nagyon sokáig tart, mire újra belerázódik, vagy bármi mással. Tehát akkor ne ijedjünk meg, nem buták vagyunk, hanem egész egyszerűen ennek megvan a maga biológiai oka. Boldog pedagógiáról is beszéltél. Ez azt jelenti, hogy ugye most nagyon sok hasznos dolgot mondtál el, tehát lehetőség szerint nézzük, szagoljuk, lássuk, táncoljunk, mozogjunk közben, mert hogy akkor eredményesebb lesz, de ugye te avval kezdted, hogy a Happy Campus elnevezés az ugye kapcsolódik ugye a agyi törzshöz, a hippocampus, de a happy-ben benne van a boldogság. Na, hogy jön ebbe a történetbe a boldogság? Mert azt már értjük, hogy nagyon sokféle érzékszerven keresztül, és sokszor kell ismételni, és be kell kötni az életeseményekhez, de ettől még nem biztos, hogy boldogok leszünk.
Boldogtalás az úgy jön létre, hogyha ezek az alapok megadnak. Tehát az, hogy a tanárszemélyiség ott van, az élmény, hogy ott van a flow, az, hogy benne vagyunk, kapcsolódunk, az agy dopamint termel.
Ugye ez az örömhormon.
Ez az örömhormon, az egyik örömhormon. Igazából van ott endorfin, szerotonin, noradrenalin az arról szól, hogy kicsit meg kell challenge-elni, ki kell hívni az agyat, hogyha mondjuk ilyen versenyes feladatokat adok, vagy a fiúk erre nagyon gyorsan rákattannak, azt imádják, akkor kicsit ott van az, hogy jaj, gyerünk, ki fog győzni. A noradrenalin még nagyon jó, hogyha elkezd kortizolt, termelni az agy azokkal, az rossz, ugye kortizol az akkor jön, hogyha stresszhormonok termelik. Dopaminról lehet gondoskodni egy nagyon szép pozitív úton, dopaminról lehet gondoskodni káros útokon is, tehát, hogy mondjuk úgy is dicsérhetem magam, vagy utalmazhatom magam, hogy például valaki mondjuk dohányzik, vagy drogozik, vagy akármi, és az is nyilván termeli dopamint. Én nem erről beszélek, hanem a tanulás után, hogyha én végeztem egy közvélemény kutatást, igazából ezt teszem évek óta, és a legutóbbi statisztikám alapján az jött ki, hogy a tanár szerepe az nagyon fontos, és nagyon sokan írták és mondták azt, hogy ha dicséri őket a tanár. Tehát van egy pozitív feedback. Ugye, igazából mindannyian arra vágyunk, hogy elfogadjanak minket, hogy szeressenek minket, hogy megmaradjunk a keretek között, és hogyha megvan ez a pozitív visszacsatolás, akkor már megerősödik a boldogságfaktor.
Tehát akkor dopamin, pozitív boldogságfaktor, és lehetőleg pozitív úton vigyük be. Innen fogjuk folytatni, ahogy ígértem, egyre fokozódik, és egyre izgalmasabbá válik ez a terület, és egyre jobban örülhetünk, hiszen akkor lesz eredményes, hogyha a boldogsághormon megfelelő. Innen fogjuk folytatni, és említettél te koktélokat, örömhormon koktélokat, erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Kisér Katival beszélgetünk hamarosan tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Kisár Katalinnal a beszélgetést tovább. Itt öröm koktélokról beszélgettünk, hiszen az agy hogyan működik eredményesen és jól, akkor ha boldog, ugye ezt már tudjuk abból, amit elmondtál, hogyan lehet segíteni, hogy az agy hatékonyan működjön még eredményesen.
Az életemben ez nagyon fontos téma volt, mert több burnoutba belebuktam.
Ez a kiégés.
A kiégésbe belebuktam, mert hogy csak az alappillérekre az életemben nem figyeltem, és ez például az elegendő alvás volt, vagy a harmonikus étkezés, és az étkezésnél meg kell említenünk azt, hogy például az agy mit szeret enni. Hát például sok minden, de pláne teljes kiölésű dolgokat. Nagyon sok vizet. Ezt mondom kedves férfi testvéreinknek, és akik általában a férfiakra jellemző, bocsánat a diszkrimináció, de hogy nagyon kevés vizet isznak, és nagyon keves vizet iszunk. A vízbevétel ez nagyon-nagyon fontos. Teljes kiélésű dolgok, teljes kiélésű kenyerek, az omega-3 és omega-6 zsírok. Ezeket halakban, lazac, tonhal és társaiban találunk. Sötétpiros és sötétzöld étkek, sötétpiros, sötétzöld gyümölcsök és zöldségek, és ezeknek a kombinációja, amiket elmondom, a szénhidrátok fontosak még, de itt ugyanúgy megint csak egy teljes kérdésében ezt mondtam, és a glukóz, tehát a napi elegendő víz és glukóz bevétel az nagyon fontos. Szőlőcukor, vagy pedig gyümölcsök, zöldségek formájában, gyümölcsök inkább. Figyeljünk arra, hogy egészséges táplálkozásunk legyen, tehát nem mondom azt, hogy ne együnk húst, vagy akármit, csak az, hogy elegendő és rendszeres. Az alvás fontossága, az alvás az nagyon fontos, hogy rendszeres legyen. A pihenés, a napi szünetek, a szünetek nagyon fontosak. A mozgás. Én jogázom, most rátértem arra, hogy naponta jogázom, és hogyha nem jogázom naponta, akkor azt érzem, hogy folyik a csí. Kimegyek a parkba, kimegyek jogázni, és akkor magammal vagyok, teszek valamit jót. Hogy megmaradjon az a napi energiai egyensúly, az fontos. Mert akkor jól van az agy is, és tud működni. Ennyi.
Ez nagyon érdekes, mert kevesen hozzák összefüggésbe ezt a dolgot, mert ugye pont az étkezésben nagyon vezetnek bennünket a rossz szokások, tehát, hogy mindenki azt szeret enni, amire rászokott.
Igen, és még itt mondom a rossz szokásoknál, és nagyon jól mondod, hogy a chipsek és ezek fajtái, ezek kimutatták tudósok, hogy nem csak hogy káros, mert hogy ugye nagyon sok rossz kalóriát viszünk be a szervezetbe, a vérbe, hanem butító. Tehát ezt kimutatták, hogy az intelligencia szintet csökkenti, tehát a koncentrációs készségünk a sokkal rosszabb lesz. A chips evés, a fast food, tehát az ilyen gyors étkezők, tehát a hamburgerek, a sült krumplik, a rendszeres. Úgyhogy a gyerekeknél nagyon vigyázzunk szerintem arra, hogy mit esznek, mert ezek pont a tanulás, az agymunka rovására fognak menni.
A mozgás is megütötte a fülemet. Igazából teljesen természetes módon tapasztalom. Tehát, hogyha egy vagy két napig nem mozgok, de olyan szinten, hogy megizzadjak, és tehát azt érzem, hogy nem indul el az életenergia bennem. Tehát punyat vagyok, rossz kedvű vagyok, és akkor fogom magam, ráveszem erőnek erejével, és hát fantasztikus. Tehát, hogy a mozgás, azt nem tételezzük fel, hogy mennyire fontos része lenne az életünknek, hogy normálisan érezzük magunkat.
Egyrészt azért, mert mindenkinek más tapasztalat a mozgással kapcsolatban, de hogy tényleg bevisz a flow-ba, tehát ott hagyom a munka az már nincs a fejemben, tehát elkezdődik egy önmunka, az, hogy önmagammal vagyok, egy önkontaktus, egy önszeretet, ez az egyik része. A másik az biológiailag az, hogy a test az fölpumpálja szépen a vért az agyba, ami ugye a tevékenységünk, az agyi tevékenységünk az nagyon jó. Tehát valaki mielőtt leülne tanulni, vizsgáljára tanulni, az mondjuk elmegy egy kört futni, vagy úszni, vagy akármit csinálni, észre fogja venni, hogy egyrészt azt történik, hogy az agyban már serkent a vér, a másik pedig az, hogy olyan endorfin és dopamin, megint csak ugyanezek a boldogságkoktélok termelődtek a szervezetben, hogy az ember annyira jól érzi magát, hogy akár, nem is tudom, a kertet körbeássa 6-szor, vagy éppen megtalál 3 leckét. Úgyhogy, és a folyamatosság az fontos. Tehát akkor indul be megint csak az energia, hogy érzem, hogy élek, és folyik, és megy, és kedves vagyok, és sugárzom, és hát igen, ez a flow.
Olyan egyszerű lenne. Egyszerűen nem értem, hogy a kultúránkban miért lustultunk el ennyire, és hagyjuk, hogy a nyugtatókat szedjük meg, a stimuláló szereket, amikor ha egyszerűen mozognánk, a testünk magától termelni az örömhormont. Mindez, amit mondtál, hogy örömhormon koktél, tehát egyszerűen boldogok lennénk, jól éreznénk magunkat, kiegyensúlyozottak lennénk, ha mozognánk. Beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mindez, amit te felfedeztél, alkalmaztál a 17 év során a tanításodban, ugye készült egy tudományos kutatás is, amit végül a gyakorlatban kívánsz alkalmazni, és tulajdonképpen Magyarországon kint is cégeknél. Mesélj egy kicsit erről.
Igazából arról van szó, hogy úgy érzem, hogy az életemben bezárul egy szakasz, 20 évet tanítok, és már nagyon más formátumra vágyom, tehát a közvetítés vagy tanítás valamilyen formájában szerintem megmarad az életemben, talán a színház is, azt most majd meglátjuk. igazából szeretnék váltani, egy formát váltani, és szeretnék ezzel a Happy Campus bokrétával megérkezni tanárkollégákhoz, diákokhoz, cégekhez, akik szeretnének erről többet tudni. És ezt mind vállalkozó vagyok, szeretnék ezért Magyarországon és Németországon és más országokban is ezt megmutatni, amennyire igény mutatkozik rá.
Erről fogunk beszélgetni tovább, mert úgy tűnik, hogy mutatkozik rá igény. Nem is olyan régen voltál egy cégnél, ahol tulajdonképpen nagyon nagy szeretettel fogadták és érdeklődéssel mindazt, amit te tanítani tudsz. Innen fogjuk folytatni, Kisser Katalinnal beszélgetünk tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetést Kisser Katival, aki 17 éve Kölnben németet tanít, fantasztikus tapasztalata van, és egy nagyon különleges területtel foglalkozik, a boldog tanulás módszerével, vagy útjaival, és nem csak, hogy a diákjaival és önmagában is alkalmaz ezeket a dolgokat, hanem most éppen cégeknek, vagy esetleg iskoláknak szeretnél ilyen képzéseket tartani, mert hogy nagyon-nagyon széles körben használható mindaz a tapasztalat és tudás, amit megszereztél, és amit átadsz. Mi ez? Mesélj erről.
Igazából arról van szó, hogy én nem olyan rég, egy hónap ezelőtt megkérdettem ezt a programot, hogy most már szeretnék ezzel elindulni, és egy percen belül megjelent egy válasz, hogy egy bizonyos cégtől, hogy mi akarunk magadjuk ezt a szemináriumot, és elkezdődött egy dialógus arról, hogy két közönségnek, két csoportnak kellene, egyrészt az idegen nyelvi tanároknak, másrészt pedig a menedzsereknek és a dolgozóknak ez a szeminárium. Tulajdonképpen azért, mert részt új utakra vágynak, illetve szeretnék megismerni jobb és bal agyfétek és munkánk az előnyeit. Erről is végzek kutatást, és illetve arról van szó, hogy elvégzek nem sokára egy képzést, egy Life Kinetic képzés Németországban, ez Magyarországon még nincs. Arról van szó, hogy a jobb és bal agyfétekét, ahogy összekapcsoljuk mindenféle mozgással, erősödik ez a corpus callosum, amire azt gondoltuk, hogy ez a híd, ami ugye összeköti, hogy ez csak a diszkriminatív kifejezés, hogy a nőknél sokkal erősebb csak, hogy hogyan tudjuk kihasználni ennek előnyeit. 10 éve végeznek kutatásokat iskolások körében, idősek körében, tehát minden korosztályt megvizsgáltak ezekkel a gyakorlatokkal. Sportolók ismerik ezt már, foci csapatok, síelők, nem tudom, nagyon-nagyon sok sportoló, és azt vették észre, hogy a diákok tanulmányi átlag, a tanulmányi képessége azok megnövekednek, amennyiben minden nap alkalmaznak egy pár perc life kinetic gyakorlatot, tehát mondok egy példát, az egyik kezemmel, mondjuk a jobb kezemmel a jobb combomra tapsikolok, a bal kezemmel a bal combom simogatom, tehát egy simító mozgásokat végzek, közben a lábaimmal dobolok, a jobbal 2-t, a ballal 3-at, és közben mondok egy verset, és még ezt lehet fokozni, és gyorsan váltakozó gyakorlatok is vannak, hogy az agy ne szokjon erre rá. Amit észrevettek a diákok körében, hogy a tanulmányi átlag, az a tanulmányi teljesítmény, az ugrásszerűen változik, és a demenc megérkeztét egyrészt vagy blokkolni lehet, vagy pedig késleltetni.
A demencia az időskori elbutulásról beszélünk.
Pontosan. És nagyon sok memória gyakorlat is tartozik hozzá. Én 2 hete végeztem egy szemináriumot pont erről, Life Kinetica szeminárium, ennek ez a neve szem lehet lefordítani, és memória tréning szemináriumot, hogy milyen eszközökkel lehet a memóriánkat fejleszteni, hogy nem írunk cetliket, tehát ez ilyen to-do, tehát a tevékenység, hogy mit kell intézni cetliket, hanem mondjuk test részekhez kapcsoljuk, vagy különböző technikákkal, hogyan jegyezzünk meg bizonyos dolgokat, amiket nem tudnánk olyan gyorsan megjegyezni.
Ez hihetetlen, hogy pont most beszélgetünk erről, tehát a páromat pont ez a terület érdekli nagyon, és ő éppen egy számítógépes programot talált, amelyik az agy plaszticitásával foglalkozik, és tehát amit most elmondtál, ezek a különböző fajta színű pöttyök megjelennek, stb. Tehát, hogy mindezt a cél szolgálják, hogy a demencia, ott például az volt az egyik fő terület, de hogy alapvetően a koncentrálást javítják. Tehát nem csak úgy javíthatjuk a memóriánkat, hogy egy verset szajkózunk folyamatosan, hanem sokkal másabb és sokkal izgalmasabb feladatokat gyakorlunk. Tudsz nekünk esetleg segíteni, hogy valami nagyon egyszerű, mit csináljunk? Bár amit mondtál, hogy dobolunk, hiten a néptánc jutott eszembe, mert ott csinálnak ilyesmit, hogy egyszerre énekelnek, abból láb, a jobb láb, az egyik kéz, a másik kéz.
Lehet egyéni, tehát mondjuk igen, az, hogy különböző irányú mozgásokat végzek a kezemmel, lábammal, stb. És közben verselek. Lehet ezt csapatosan is csinálni egy partnerrel, lehet mondjuk labdákkal, egy ilyen kisebb körben állva, mondjuk 3 színű labda van, és hogyha mondjuk a kék labdát kapom, akkor a saját nevemet kell mondani, és dobom a másikhoz, akkor a saját nevét mondja, hogyha a zöld labda megérkezik, akkor a társam nevét kell mondani, stb. És ezt lehet kombinálni. Akkor lehet olyan történeteket kitalálni, például most Németországra ahhoz kötöm, hogy van egy ilyen kis történet, hogy a két láb ül a három lábon, és eszik egy lábat, erre jön a négy láb, és elveszi a két lábtól az egy lábat. Erre föl a két láb, a három lábat megfogva agyon csapja a négy lábat, és visszavesz az egy lábat, hogy ez mi. Igazából ezzel nem mondom ezt, hogy micsoda, tehát a bal agyfélteke úgymond kapott ilyen információkat hangformában, és az a dolga, hogy megfejtse, hogy mi ez. Tehát, hogy most azt is csinálhatjuk, hogy a bal agyfélteké, vagy éppen bemagoljuk, vagy megjegyezzük a rövid távú memóriával 20 másodperc alatt elmondott történetet, ami nehéz. Hogyan értjük meg, mit csinál a jobb agyfélteke, azt csinálja, hogy leképzi magának. Tehát történetet, például itt egy történetet alakít ki vizualizációval. Tehát képzelni, ki lehet ez a két láb, mi lehet ez a két láb, ez a három láb, ez a négy láb és az egy láb, és kitalál egy történetet. Például így.
Szóval, akit érdekel, legyen az akár tanár, akár diák, akár pedig cég, amelyik igyekszik a munkatársait megóvni, okosabbá tenni, megóvni a demenciától, de mindenképpen ügyesebben használni, érdeklődhet a boldog tanulás iránt. Kati, hol tudnak téged elérni?
Köszönöm szépen, most még nincsen weboldalom, majd lesz szerintem. Azt gondolom, hogy e-mailben is meg tudnak találni. Az érdeklődők a katalin@gmail.com-on, vagy pedig Katalin kis robota egy Google-ön. Köszönöm szépen, hogyha érdeklődnek, én nagyon szívesen dolgozom más emberekkel együtt, és én azon munkálkodom, hogy találjunk egy közös utat, és mindig meghallgatom azt, hogy igazán miről van szó, mi a probléma, hol tudok segíteni, ha tudok segíteni, és tényleg örülök annak, hogyha közös munkák, projektek létrejönnek akárkikkel. Köszönöm szépen.
Sok sikert, Kisher Katalint hallották itt a Hallás Rádióban.